Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből,nek első részéből olvasom a 12-től a 17. versét. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhol szombat ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarok előletek a szemem, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad.
Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől a gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek perességét. Amikor ezt a Biblia szakaszt először olvastam, akkor eszembe jutott Hátrendszer Károlynak, evangélikus egyetemi tanárnak, lelkésznek a könyve és gondolatai, aki arról beszél, hogy nem mi vagyunk azok, akik tiszteletünket tesszük az Isten tiszteleten, hanem Isten az, aki eljön hozzánk, és úgymond tiszteletét teszi nálunk. Nem mi vagyunk azok, akik meghozzuk azt az áldozatot, hogy elmegyünk az Isten tiszteletre, hanem Isten tesz valami hatalmas dolgot azzal, ha eljön közénk, és itt van. És ez egy, azt gondolom, hogy ez egy szemléletbeli változás kellene, hogy jelentse, ugye? Hiszen mi mindig arra gondolunk, és az előző verziót gondoljuk, hogy mi most olyan emberi természetünknek megfelelően most olyan jók vagyunk. Nem azokat akarom ostorozni, akik éppen ma itt vannak, vagy ott ülnek az Isten tiszteletet hallgatva az otthonba, vagy bárhol, ahol bekapcsolták a készüléket. Hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy mi készen legyünk arra a csendes alázatra, hogy Isten eljön hozzánk. Ennek az elfogadására, befogadására. Otthon készíteni. Olyan érdekes és kedves a kép a számomra, ahogy a Jelenések könyve beszél erről a harmadik részben, hogy Jézus ott áll az ajtó előtt, nem tűnik meg ott állni, és nem tűnik meg az ajtón kopogni, hogyha valaki megnyitja az ajtaját, mert ő nem erőszakos, nem töri ránk, nem akar minden áron bennünket, illetve minden árat megtett azért és meghozott azért, hogy találkozhasson velünk. Eljött közénk, és eljön közénk ma is. Nagyon fontos, azt hiszem, a 11. vers, amely így szól, és azt nem olvastuk, elegen van az éző áldozatok, kosok, a hízott marhák kövéréből, a bicák, bárányok, a bakok vérében nem telik kedven. És aztán, miután az áldozatokat mind sorba végig elsorolja, a szószövetségi áldozatoknak különböző fajtáját, módját, és hogy mit jelent az égő áldozat, és a hála áldozat, és az illatáldozat, és sorba. Azt mondja, nem kívánom, egyáltalán az sem, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek. Nem telik ebbe kedvem, hogy megjelenjetek előttem, meg hogy tapossátok a udvaromat. Azt gondolom, nem az áldozattal magával van baj. Nem az Isten tisztelet az, ami amit Isten azt mondja, hogy ne cselekedjük, ne tegyük, hanem elengedőleg. Az ünnepek és a következő fejezetben azok következnek, újhol ünnep, újra felsorolva minden Ézsaiás által, elég nem kedvelem az ünnepeiteket sem. De nem az ünnepekkel, nem az Isten tisztelettel, nem az áldozattal van a baj, hanem az, ahogy az történik. Ahogy azt tesszük. Vagy ahogy azt teszi Izrael népe. Az Úrnak ez így nem kedves. Fontos lenne tehát, hogy az, amit ő elkezdett, amit, ahogy elkezdődött, ahogy Isten rendelte magát az ünnepet, hiszen a szombat az egy rendkívül fontos ünnep a zsidó ember számára, ahogy ennek jelentőséget ad, az maradjon meg, az a miértje, a gyakorlatnak a háttere, miért kell ezt tennem. Miért várja ezt tőlem az Úr? Aztán meg kell magunkba tisztázni. Nagyon fontos dolog, tehát nem szó szerint érteni itt ezt a szakaszt, hanem úgy érteni szó szerint, hogy az Isten az eredeti formát akarja visszaállítani, és annak az igazi tartalmát visszaadni. Az, ahogy ti ezt teszitek, ezt nem tudom elfogadni. Mondja az Úr Izrael népének. Egy másik bevezető kérdést is hagyd tegyek még föl, hiszen az áll itt az első részbe előttünk, ami a végkifejlet tulajdonképpen Ézsaiás könyvében. Ide jutott Izrael. Nem ezzel indul Ézsaiásnak az élete. Tudjuk jól, ugye, ahogy az Úr őt elhívja, az a hatodik részben található. Hanem az eredményt, ahova Izrael eljutott, azt rajzolja fel a mi számunkra. Ez a következő fejezetek az utat, hogy hogy lehet ezt ide jutni, ebbe az állapotba, amiben Izraelről ezt kell, hogy mondja az Isten. Lassan halad ez előre. Olyan eltávolodik az ember lélekben vagy szívben az Istentől. Már nem azért tartja a szombatot, mert az Úr ezen a napon megnyugodott, és a vele való kapcsolatnak és kifejlődésének és jelentőségének az igazi tartalmáért, hanem megszokásból, hanem csak azért, mert ezek a tradíciók valami, amit elvárnak tőlem, tőlünk. És szép lassan Izrael eltávolodik lélekben az Úrtól. Saját magára gondol. Személyes érdekek kerülnek előtérbe, éppen úgy, ahogy ezt később, aztán a megváltozott ember számára Isten útként jelöli ki Ézsaiáson keresztül. De nézzük ennek a résznek az igazi összefüggését. Mit is akar elmondani nekünk ezen keresztül Ézsaiás? A második, harmadik versben felsorolja Izrael bűneit. Fiaimat felneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpárholtak. Az ökör ismeri a gazdáját, de az én népem az Izrael nem ismer. A Szamár az ő urának jászlát, de Izrael nem ért meg engem. Valami nagyon nagy baj. Aztán így folytatja az ítélettel, a bűn miatti ítélettel. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az utat, megvetették. Minden fej beteg. Tetőtől fal tartig nincs egy igazi éthely. Csupa zúzódás, kék volt. Valami szörnyű felszorolása, hogy a bűn miatt mit következett be Izrael életére. A bűn az, hogy elpártolt az Úrtól. Nem az, amit aztán itt felsoroltunk, mert az már csak következmény. Valami különös dolog, hogy a szívben, a lélekben való eltávolodásnak a következményei megterhelik az embert. Lélekben megterhelődik. Nem tud szabad lenni. Ránehezedik a rossz döntés. Az Istennel való kapcsolat hiánya. A 10-17. Vers pedig a menekülésnek a lehetőségét tárja fel. Az én szentírásomban az áldozat azonban nem elég. Meg kell térni. Ez írja itt. Meg kell térni. Az Úrhoz kell fordulni. Teljes szívvel. A menekülésnek ez az egyetlen lehetősége. A 18. verstől pedig, ami ezután következik, mintha egy bírósági tárgyaláson lennénk. Gyertek, ítélkezünk, gondoljuk végig ezt az egészet. A vétketek, a skarlátpirosak, és vérvörösek, ha vérvörösek is, és bíbor színűek, fehéreké lehetnek, mint a gyapjú. Újra lehet kezdeni. Van a menekülésnek egy lehetősége. Az ítélet kettős, vagy az ítélet súlya, és annak következményei, az elítélés, elítéltetés, vagy pedig a felmentés. A megszabadulás, a feloldozás, a tisztaság, az új élet. A döntés ugyanúgy, ahogy az ajtó megnyitása, rajtunk áll. Készek vagyunk erre. A megmenekülés lehetséges. És erről ír aztán itt a végén. Tulajdonképpen röviden négy pontban szeretném összefoglalni azt a szakaszt, ami ma előttünk áll, a 12. verstől a 17. Az első, hogy Isten elítéli Izrael Isten tiszteletét. Az, ahogy teszitek, ahogy bevezetőben is elmondtuk, az, ahogy teszitek, azzal van baj. Nem magával az áldozattal, nem az ünnepléssel, nem az imádsággal, hanem ahogy ezt teszitek, ahogy ezt létezítitek. Az áldozat annak idején a mezopotámiai népeknek az életében tulajdonképpen valami olyasmit jelentett, hogy az Istenek éhesek, és jó kell tartanunk őket. Meg kell őket etetni. A lényeg az, hogy nekem kell valamit tenni, Istennek, valamiféle szívességet. Azért teremtett, ez az ókori gondolkodás. Azért teremtett, hogy én valamit tegyek neki, adjak neki valamit. Emlékszem, még azért, amikor én ifjú teológus voltam, akkor még mindig, ha föltették ezt a kérdést, hogy miért teremtett bennünket az Isten, vagy mit égre teremtett bennünket az Isten, akkor a válasz, azt gondolom, hogy nem teljesen átgondoltam, az volt, hogy az ő dicsőségére legyünk. Hogy azért teremtett, hogy mintha neki arra szüksége lett volna, legalábbis így is érthető ez a szakasz, arra szükség, hogy mi neki dicsőséget adjunk és mondjunk. Azt gondolom, nagyon fontos ennek a precíz megfogalmazása, mi végre teremtett bennünket az Isten, És nekem mindig ebben az összefüggésben előttem áll az a kérdés, amikor Jézus meggyógyítja a vakon szülöttet, talán emlékszünk rá, és megkérdezik, hogy hát miért született ez az ember vakon? Miért? Kivétkezett, mert ugye mögötte valami defektnek kell lenni, valamiféle okának kell, hogy legyen, hogy valaki betegen születik, és akkor ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek. És Jézus mit mond? Azért, hogy az Isten dicsősége láthatóvá legyen. Azért született ő így, mert Jézus meggyógyítja ezt a vakon születtet. És akkor, ha ezt a gondolatot idehozzuk a mai összefüggésre, akkor egészen világosan érthetővé válik, hogy nem Isten akarja, hogy mi dicsőséget adjunk neki, hanem a dolognak az az oldala a fontos, hogy Isten dicsősége az életünkön, a közösségünkön, ebben a világban, működésünkön keresztül láthatóvá legyen. Az Isten legyen az első. Nem ő neki van szüksége abban az időben, vagy amikor mi dicsőítjük és őt magasztaljuk rám, hanem mi azért tesszük, vagy azért élünk, vagy azért szolgálunk, vagy az a motivációja az egész keresztény életünknek, hogy láthatóvá legyen az Isten munkája ebben a világban. Ez egy különös hivatás. Ez egy nagyszerű hivatás. Azt hiszem, hogy ez érdemes jól helyére tenni a magunk szívébe. Nem szorul rá Isten a mi dicsőségadásunkra. Az Istenség nem ezért szerem, vagy Isten nem ezért teremt bennünket. És az Ószövetség Isten ezt nem is várja el. A mai igényben ez egészen világosan így áll. Nincs szükségem rátok. Kinek van szüksége arra, amit ti tettek? Nincs szükségem. Nem kell azt, amit ti tettek, az áldozat, az ima, az igyekezet. Nem nekem van rá szükségem. Nincs rá szükségem, mondja az Úr. Hanem, ha az életetek rólam szól, akkor tölti be a teremmény a teremtő akaratát. Hogy az imént ezt elsoroltuk. Nem az áldozat nem azért kerül elő, és lesz olyan fontos az Isten tiszteleten, a zsidó Isten tiszteletben is, mert Istennek erre szüksége van, gyakorlására, megújulására, hanem tulajdonképpen nekünk van szükségünk az áldozatra. Ha ezt az újszövetségi összefüggésben értjük ezt a mondatot, akkor különösképpen igaz. Nem mi hoztuk az áldozatot, és nem mi hozunk áldozatot, hanem Isten hozott áldozatot. És erre az áldozatra nem neki, hanem nekünk van szükségünk. Jézus Krisztus kereszt halálára, az ő életére, halálára, feltámadására, a mi megújulásunk, újjászületésünk, megszentelt életünknek van szüksége, hogy újra és újra az ő egyetlen örökké érvényes áldozatáért Isten gyermekei lehessünk, és az ő dicsőségére jöhessünk. Ugyanez áll az ünnepléssel is, mint az áldozatokkal. Nem az ünneplés ellen van Istennek kifogása, nem annak a ténye miatt, hanem a rossz végrehajtása miatt. A puszta külsőségek ellen beszél az Isten prófétán keresztül. Mi az ünnep igazi célja? Miért van szükség az ünnepre? Azt hiszem, Azért elsősorban, mert ilyenkor fokozottan figyelünk ő rá. Nagyon fontos, hogy a figyelmünket egészen felé fordítsa. Hogy ne csak magunkra figyeljünk. Ne csak mi legyünk a magunk központjában, megfigyelésünk meg a tárgya. Mert tessék megfigyelni a mai ember, egy kicsit így gondolkozik. A reklámok is így szólnak. Itt a készítmény belül megy, mert megérdemled. Mert ez, neked van erre szüksége. Tedd meg, megteheted. Nem magunkra, hanem őre figyeljünk. Az ünnep az egy odafordulás, egy Isten felé való fokozott odafordulás legyen. A vele való együttlét, hogyha pozitívan akarom megfogalmazni azt, amit Ézsaiás és ítélete szavakkal mond el, az Isten való együttlétnek az ideje. Azért adatik az ünnep, hogy valahogy kitöltse és betöltsön bennünket. Most megengedem magamnak, hogy egy kicsit kilépjek az ige hirdetésemből, és elmondjam azoknak, akik ma itt vannak, csak úgy magunk között, jó? Hogy az elmúlt héten, amikor úgy Firenzébe járva az utcákon, először éltem át talán azt, hogy 2-3 órát szemlélve azokat a szépségeket, azokat a nagyszerűségeket, ami megoldásokat korábbi olvasmányokkal összevetve, akikkel sétáltunk, mondtam, hogy gyerekek, most már menjünk valahova el, mert én teli vagyok. Megteltem. Visszajövök. Az ünnep elvesz. Ez az ünnep. Az Úrral való találkozásra, való megteltségre. Hogy jó vele lenni. Az ő jelenlétét átélni. És együtt lenni az élő Istennel. Ez az ünnep. Ezért adakozt az ünnep. Hogy így megteljünk. Beteljen a pohár. És Isten jelenléte legyen láthatóvá. Isten népe ezt felejtette el. Azt gondolta, hogy ha megteszi ezt, meg az előírások szerint leírt instrukció szerint az ünnepet végrehajtja, akkor kész, akkor megvolt. Ki lehet kipálni. És akkor, na ez ellen Istennek, ez ellen a kifogás. Nem erről szól. Elfelejtettük a lényeget. A vele való együttlétet. A közösséget. Átélni, hogy kicsoda ő. Mi minden tett értünk. Hogyan küld el a fiát. Hogyan adta oda áldozatul értünk. Hogyan hívta elő a halálból, a pokolból. És vette újra magához. Az Istennel együtt töltött időnek a legjellegzetesebb formája az ünnep. Ünnepelni. És a legszemélyesebb pedig az ima. És ez az imádságot is szóvá teszi az Úr. Azt mondja a 15. versben, hogy ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, mert vér szapad a kezetekhez. Amikor a zsidó ember imádkozott, akkor felemelt kézzel tette azt. Egyrészt azért, mintha megadná magát. Amikor fölemelem a kezem, megadom magam az Istennek. Rábízom magam. Látok néha, jó, ezt kihagyom, ezt a részt. Ne arra figyeljetek. Felemelt kezeket másrészt is látok felemelni kezeket. De nagy dolog, amikor rábízom magam egészen Istenre. Mi felnyújtott kezek? Olyan csodálatos dolog, hogyha ezt megmerem tenni. Rámerem bízni magam, magamat is meg. És ugyanakkor az őszintességet is kifejezi. Nem mással akarok foglalkozni, hanem csak veled. Nem tartok semmit a kezembe, nem szorongatok valami más, hanem rád bízom magam egészen. Nyújtott, kinyújtott észre. Azt mondja az Úr, ezt sem tudom elfogadni, mert közben vérre van terve a kezetek. Vért kapod a kezetekhez. Nagyon érdekes a folytatás, ugye? Mert megterhelődtetek közben, szóval ti őszintességetre csak tetteset. Nem igaz? Hát látom a kezeteken, hogy nem vagytok őszinték. És nem bízál, ez egy forma, amit így gyakoroltok. Szeretném elmondani, hogy az, aki fölemeli a kezét, az lehet formába. Vigyázzatok, drága jó testvéreim. Mert miért így szoktuk? Mi van a szívben? És mi van az életünkben? Az a kérdés. Ez a legfontosabb kérdés. Olyan jó dolog, csak mondja, hogy nagyon köznapi a fogalmazás szinte. Lehet kezet mosni. Lehet megmosakodni. Mosszátok meg már a kezeteket. És úgy gyertek elé, és úgy végezzétek el ezeket a dolgokat. A segélykérés pillanata, és az Istenre való hagyatkozásnak az mozzanata, az, ami itt előttünk áll, amely tulajdonképpen Isten iránt való engedelmességet jelent. Azt teszem, amit te akarsz, megadtam magam. Rád bízom. Nem akarok tovább erőlködni. Nem én akarom béket vinni, rágyúrva, hanem rád bízom a dolgaimat. Uram, egészen rád bízom a dolgaimat. A másik, amit szóvá tett, ne szokasítsátok meg az imákat. Nem arra van szükség. Vannak helyek, és sokfelé nem csak egy vallási közösséget kell így megneveznem, nem is akarok, ahol ugye ima malmok vannak. Mindig szóljon az ima. De tulajdonképpen az utcasarkon elmondott imádságot Jézus is szóvá teszi. A sok betűrűséget Jézus is szóvá teszi, és azt mondja, hogy nem erről volt szó, hanem, hogy mondja a hegyi beszédben, az imádkozásnál, hanem menjetek be a ti belső szobátokba. Zárjátok be az ajtót. És az mennyei atya, aki titkon néz, az megfizet neked nyilván. Menj be a belső szobába. Ott legbelül Isten el fogja végezni az ő munkáját. A megmenekülésnek az útjáról még röviden szeretnék néhány szót szólni. A mosódjatok tisztára mondattal kezdődik. És nem tudunk elmenni, ugye, a keresztények számára hosszú évszázadokon keresztül is, és a mai napig is érvényes, ugye, a keresztségben való megtisztulás. Olyan fontos dolog, hogy ez megvalósuljon az ember életébe. Egy döntés kapcsán. Ha nem születtek víztől és lélektől, nem mentek be az Isten országába. Mondjuk Nikodémusnak az Úr Jézus. Szükség nézve. Azonban mindenek előtt az újjászületés. Szükség, hogy újonnan születhetek. És azt hiszem a hangsúly ebben a Biblia szakaszban elsősorban ez. Egy új életnek a kezdete. A keresztség ez jelenti mindenek előtt. a mi számunkra, a megmosatás. De amikor ilyen keresztségi, tudjuk jól, vannak különböző keresztségi megközelítések, édesapám mindig összevonta ezt a kérdést, és a római levélet idézve azt mondta, nekünk Jézus vérébe kell alá merítkeznünk. Jézus Krisztus vérébe. Az, aki az életét adta, értünk. Nekünk a vele való találkozás jelenti a megtisztulás lehetőségét, és a megszabadulásnak a lehetőségét. A megmosatásunkat. A jelenések könyve olyan világosan beszél erről. Kik ezek az fehér ruhás, hatalmas sereg, ugye emlékszünk rá? Tudod te, mondja az angyal Jánosnak, és János mondja, igen, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Jézus Krisztus áldozata által szabadok lettek, megtisztultak. És végezetül egy egész életprogramot sorolt el, erről külön prédikációkat lehetne tartani, és kellene, hogy erről beszéljünk. Hadd olvassam ide, vigyétek el szemem elől a gonosz tetteteket, mosakodjatok meg, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, teljesítsétek, jó terjét, térítsétek jó útra a szerők szakoskodót, védjétek meg az árvák jogát, és az özvegyek szeretitét. Ez egy életprogram. Valami olyan, ami azt gondolom nem csupán tiltásból áll, hanem küldetésként is hangzik, mindannyiunk számára ez. Tanulj meg jót tenni, ott kezdődik. Tanulj meg jót tenni, és ne tégy többé rosszat. Nem csak a tűzás hangzik el, hanem az, hogy mi az, amit helyette tenni kell. Egy törvény értelmezést olvastam nem rég, ahol arról beszéltek és tartottak előadást, hogy a törvény, és német nyelven tényleg teljes mértékben így hangzik, duszolsz, mit tőzni. Neked nem kell őrned. Nem kell. Ez egy erkölcsi lehetőség, hogy nem kell tenni. Nem csak arról van szó, hogy ne őj. Ugye érthető. Hanem neked is nem kell tenned. Valami különös kívása ez az embernek. És azt hiszem mindannyiunk életére is érvényes ez a kitétel, hogy tanulj meg a jót tenni, törekedj az igazságra, térítsd a felülszakoskodót jótra. Csak úgy kapkodva most már a békességet munkálni, az erőszakoskodót letéríteni az ő erőszakosságának útjáról. Jézus azt mondja, boldog ember, aki békét tud teremteni. Béketeremtők. Mert ők az Istennek a fiai. Isten gyermekei. Vagy ott van a lelki fegyverek között is az Efézus 6-ban, ugye olvassuk, csatoljátok föl a ti lábatokra a békesség evangéliumának a készségét. Teremteni, dolgozni, eljárni a béke ügyében. Az erőszakkal szemben. Térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek az árvát, az özvegyet. Tulajdonképpen az a küldetésünk, amely Isten népének kötelessége volt, nem vitte szociális törvény, vagy nem volt szabályozva ez a terület, a család volt az egyetlen lehetőség. És ha erre gondolok, akkor tulajdonképpen mi egymásnak testvérei, Isten gyermekei vagyunk. Gondoljatok az árvákra, gondoljatok az özvegyekre, gondoljatok azokra, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, mondanánk ma. Ugye ez a feladatunk. Valami különös kihívás, valami különös küldetéssel. ma az ünnepre készülve jöttünk össze, és Isten igéje bennünket el akar igazítani, igazi ünneplésre hív, bele való igazi közösségre, imádkozásra, amely ráhagyatkozást jelent, megadást, és tőle való megoldásokat vár, és az ima mellett a vele való közösségnek csodálatos átélését. Legyen igazi ünnepünk, készüljünk. Készüljünk arra az igazi ünnepre, majd odaátélünk.